Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség Piros Podcast hallgatóit. Egy kicsit rendhagyó politikai szezonnyitó beszélgetést csinálunk, hiszen a vendégem az Új Egyenlőség virtuális stúdiójában Pogácsa Zoltán főszerkesztő. Szia Zoli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszi.
Arra gondoltam, hogy egy szezonnyitókor, talán most ne is annyira, hogy mi várható az Új Egyenlőségben, hanem inkább egy kicsit tekintsünk vissza, hogy mik voltak azok az izgalmas írások, amelyek az Új Egyenlőség környékén keletkeztek. Erről beszélgessünk, és én előzetesen összegyűjtöttem 3+1 írást, majd a plusz egy kapcsán majd teszek is egy megjegyzést, hogy miért tartottam fontosnak. Illetve a beszélgetésnek a vége felé pedig hát arról is kell szót ejtenünk, hogy elindítottunk egy támogatói kampányt. A olvasóink már biztosan találkozhattak ezzel a felhívással, hiszen mi is szeretnénk hosszú távon tervezni, stabil lapot működtetni, és ehhez szükségünk van arra, hogy a olvasóink segítsenek minket, de ez a beszélgetés végén hoznám szóba. Szóval 3+1 írást ragadtam ki arról, hogy az elmúlt fél évben mi is volt az, ami jellemezte az Új Egyenlőség szellemiségét. A plusz egyet azért hangsúlyozom, mert hogy igazából az nem nálunk jelent meg, mégis a te tollatból olvasható a mércén a napunkban jelent meg, a szakpolitika vagy politikai gazdaságtan. És hogyha jól értem a lényegét, ugye arról írsz, hogy nagyon óvatosak legyünk, amikor ilyen mindent megváltó szakpolitikai nemzeti minimumok akarnak minket megetetni, hiszen ezzel valójában pont a lényeget fedik el. Azt a látszatot lehet kelteni, mint néhány okos ember felkent szakértő összeül, és jobb és baloldalon átívelő közös szakpolitikákat írva megalkotják Magyarország jövőjét. És ennek kapcsán hívott fel arra a figyelmet, hogy hát lehet, hogy először a politikai gazdaságtanról, a gazdaság értelmezésről kellene beszélgetni, és föl kellene nyitni tabukat. Miért gondoltad, hogy ma még van olyan, aki azt gondolja, hogy van olyan, hogy nemzeti minimum és mindent átívelő össznemzeti program? Miért tartottad fontosnak ezt az egész írást?
Azért tartottam fontosnak, mert folyamatosan azzal találkozok, hogy az emberek ezt gondolják. Tehát ne tudd meg, hányszor kapok olyan leveleket vagy kommenteket Facebookon, hogy hát Pogácsa úr maga olyan okosokat mond, miért nem ad tanácsokat politikusoknak? És hát ebből azt tűnik ki, hogy még mindig azt gondolják az emberek nagyon-nagyon nagy arányban, hogy a politikusok azok azért nem kormányoznak jól, mert nem kapnak jó tanácsokat. Tehát, hogyha létrejönnek ilyen think tankek, ilyen agytröztök, azok kidolgoznak ilyen jó programokat, és azokat a politikusok elé tárják, akkor a politikusok hirtelen megvilágosodnak, és azt mondják, hogy erre vártam, ezért nem tudtam eddig jó kormányozni, mert nem tudtam, hogy mi a jó szakpolitika, de most majd azonnal nekiállok és megvalósítom. És azt gondolom, hogy ez egy naivitás ezt gondolni, nem azért nem kormányoznak jól a politikusok, mert ne tudnák, hogy mi lenne a jó szakpolitika, hanem azért, mert a politika elképesztő érdekhálókban működik, tehát a legkevésbé ott dőlnek el a kérdések, amikor 4 évente elmegyünk szavazni, hanem 2 szavazás között a politikus gyakorlatilag egy ilyen láthatatlan érdekhálók szövetében működik. Mondok néhány ilyen befolyásolási lehetőséget. Ugye valamiből a politikusnak fönn kell tartani a pártját, ki kell fizetnie az alkalmazottait, az aktivistáit, fönn kell tartani egy állandó sajtójelenlétet, fizetni kell reklámokat a tömegmédiában, meg kell jelenni egy olyan tömegmédiában, aminek egy nagy része nagyvállalati érdekekhez kötődik, vagy az ellenfele politikai érdekeihez kötődik, és amikor mondjuk kormányra kerülne, akkor egy csomó érdek áll azzal szemben, el tudja szabotálni azt, amit csinál. Tehát, hogy látni kell, hogy a politikus az alapvetően egy politikai gazdaságtani mezőben működik, és nem az az első számú hiányossága, hogy ne tudná, hogy mi lenne a jó szakpolitika, hanem az, hogy nem tudja őket megvalósítani.
Azt írtad, hogy a politikai szakértők világában pedig valahogy mindig a felső osztálynak megfelelő, a gazdasági rendet alapvetően nem bolygató, idézőjelben realista, idézőjelben mérsékelt és idézőjelben konszenzus kereső szakpolitikai javasolt, egy olyan bolygón, ahol közben már kizárólag a radikális váltás maradt az egyetlen valós opció. Pont erre hívott fel a figyelmet, hogy ezek a think tank világ, ez politikai szavazatszerzés szempontjából optimalizál a jó érdekérvényesítő képességű felső középosztályra, ezzel együtt egy csomó lehetséges alternatívát kizár a politikai cselekvések piacára. Ugye, ahogy azt mondod, a leginkább olyan piac, a politikai piac, ahol nagyon korlátozó van a maga a verseny, hiszen korlátozottak a lehetséges feltételek, amiket felszínre hoznak az érintettek.
Igen, tehát hogy a think tank világ az esetek nagy részében nem azt kérdezi, hogy mi lenne jó mondjuk a legelesettebb embereknek, vagy az alultásra maján lévőknek, hanem azt kérdezi, hogy mi az, ami eladható, mi az, ami megvalósítható, mi az, ami reális. Folyton konszenzusokat keres, miközben ugye pontosan tudjuk, hogy azt, hogy mi az, ami megvalósítható, reális, azt ez a politikai gazdaságtani mező határozza meg. Legyünk teljesen konkrétak, a nagyvállalati szektor, az oligarchák azok, akik ezeket meghatározzák, akik a tömegsajtót birtokolják, akik a legnagyobb szponzorai, kampányszponzorai a politikusoknak, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi az, ami megvalósítható, az egészen más, mint az, ami a legjobb politika lenne, és ebben az értelemben ez a nemzeti konszenzus keresés, ez egy illúzió, ugyanúgy, ahogy a szakértői kormányzás is egy illúzió. A politika az elképesztő erős érdekkonfliktusokból áll, amelyek az esetek nagy részében összebékíthetetlenek. Hát ott két példát írok ebben az írásban. Az egyik az, hogy valahol vagy épül egy autópálya, vagy természetvédelmi terület lesz. A kettő egyszerre nem tud megtörténni. Vagy megfinanszírozunk egy olyan újraelosztási rendszert, ami tényleg esélyt teremt az alulévőknek, vagy nem finanszírozunk meg. Ezek nem tudnak egyszerre lenni. Tehát ezek olyan kérdések, amik vagy-vagy kérdések, itt nem lehet kompromisszumokat kötni, és ebben az értelemben mindenfajta ilyen nemzeti konszenzus keresése, ez egy illúzió, de hát ugye fura, hogy ezt pont veled beszélem meg, hiszen neked erről született egy könyved, tehát hogy az olvasót ezen a ponton talán érdemes abba az irányba is tájékoztatni, hogy hát neked erről, azt jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt megjelent egy könyved, ami konkrétan erről szól, hogy miért nincsen nemzeti konszenzus, tehát hogyha valakit részletesebben érdekel, akkor pont a te könyvedet kéne, hogy elolvassa.
Ugye a politikai történelem szempontjából arra hivatkozol, hogy ez a think tankek világa, akik ugye azt gondolják, hogy meg tudják alkotni a nemzeti konszenzusokat, meg pártokon átívelő szakpolitikai kompromisszumokat, ez a jobb oldalról indult, majd egy kicsit a bal oldal ebben találta meg a maga szavazatszerző képességét, amikor a harmadik út elméletébe kapaszkodva, mint egy ilyen kiegyezés a tőke világában kötődött, és ők is elkezdték megalkotni a maguk szinten világát és szakpolitikai konszenzus keresését. Láthatólag ez a történet ideig vezetett, a harmadik út megbukott, és nagyon leegyszerűsödött a politika világa, hiszen címkékkel, kommunikációs címkékkel megbélyegezik egymást a politikusok, és valójában ebben áll az összes innováció. De nem is ebből akarnám folytatni, hanem ugye pont azt vetett föl itt, hogy a politikai gazdaságtanra van szükség, azaz próbáljuk megkérdőjelezni azokat a tabukat, amelyeket elénk állítanak évtizedek óta. És az egyik ilyen tabu döntögető írás, ami az Új Egyenlőség révén szerintem Magyarországon egyedül kapott figyelmet, ez Kertónnak a Deficit mítosza című könyve. Talán magyar fordításban még nem is jelent meg, hiszen ez tavasszal jelent meg az amerikai piacokon. Erről körülbelül ugye azt kell tudni, hogy azt a alapvető közgazdasági tabut kezdi el körbejárni, hogy szabad-e csak arra építeni egy gazdaságot, egy költségvetés politikát, hogy mekkora a költségvetés hiány mértéke, nem kellene inkább más szempontot figyelembe venni helyette. És azért is volt iszonyúan forradalmi szerintem a könyv, mert pont a koronavírus válság és az azt követő gazdasági válság közepette robbant be a piacra. Szóval mi az a deficit mítosz ebből a szempontból, és mit kérdőjelezünk meg ilyenkor, ahogy ezt követnék?
Biztos, hogy nem jelent még meg magyarul, ezt onnan töröm, hogy most dolgozunk rajta, hogy legyen magyar fordítás. Stephanie Kelton egy amerikai közgazdászprofesszor, aki hát amellett, hogy egyetemen tanít, amellett a kongresszusi demokrata frakciónak volt a fő közgazdásza, és aztán Bernie Sandersnek a 2020-as kampányában is a fő közgazdász tanácsadó volt. De hát még egy csomó más szerző is van, aki ebben az úgynevezett modern monetáris elmélet nevű disziplinában ír tudományos munkákat, tehát ez jó ideje van már, csak a többiek, Randall Wright említhetném, vagy Bill Mitchell, ők igazából sokkal akadémiaibb könyveket írtak. Stephanie Kelton Deficit Mítosz könyvének az a nagy előnye, hogy úgy van megírva, hogy a hét nagy közönség számára is fogyasztható. Tehát miközben tudományos igényességű, de közben a hétköznapi ember is el tudja olvasni. Nagyjából az a fő mondása, hogy az, ami történik évtizedek óta, hogy folyamatosan megszorítások vannak, és mindig azt mondhatjuk, hogy nincs elég pénz oktatásra, nincs elég pénz egészségügyre, szakképzésre, infrastruktúrára, és csomó mindenre, ami fontos, zárójelben, de közben mindig van elég pénz háborúra, stadionokra, presztízsberuházásokra, zárójel bezárva. Tehát, hogy ez az állítás, hogy az államnak nincs elég pénze, ez hamis, és azért hamis, mert az állam nem olyan, mint a háztartás. Ugye ezt is rengeteget hallottuk az elmúlt évtizedekben, Magyarországon is a politikusok folyamatosan szajkozták, hogy az államnak ugyanúgy bele kell férnie egy költségvetésbe, ahogy bele kell férnie a háztartásnak, többet nem költhetünk, mint amennyi jövedelmünk van, az állam adókból él, az a jövedelme, és csak annyit költhet el, amennyit adókból beszed. Na most a modern monetáris elmélet azt mondja, hogy ez nem így van, az államnak nincs szüksége adókra ahhoz, hogy a kiadásait finanszírozhassa, hiszen az állam nem olyan, mint a háztartás, abban az értelemben, hogy az állam mindig nyomtathat pénzt, a jegybanknak van lehetősége és joga pénzt nyomtatni, a magánháztartás nem nyomtathat pénzt, vagy legalábbis legálisan nem nyomtathat. Tehát az állam különbözik a magángazdaságtól, és az állam mindig nyomtathat pénzt, ha jó célokra fordítja, azaz, hogy 0%-os kamattal megfinanszírozhatja a kormányzatnak a kiadásai, tehát ha a kormányzat úgy dönt, hogy többet akar költeni oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára, akkor a jegybank nyomtat pénzt, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, és kamatmentesen kölcsön adja ezt a kormányzatnak, és ezt ebből meg lehet finanszírozni, nincs szükség adókra, és arra sincsen szükség, hogy az állam a piac felé kamattal kibocsásson hitelt, hiszen ezek az állampapírok, amiket jelenleg az állam kibocsájt, ezekre kamatot kell fizetni, az a kamat nagyon drága, és ezt a kamatot igazából a szegény emberek fizetik meg, hiszen azok a kamatkiadások, amelyeket az állam fizet, azt nem tudjuk elkölteni óvodára, kórházra, és ezeket a kamatkiadásokat a gazdag emberek zsebelik be, hiszen a gazdag embereknek vannak megtakarításaik, hogy állampapírokat vegyenek, magyarul ez az állampapírosdi, ami jelenleg megy, az államadóság piaci értékesítéséhez egy transfer, a szegényektől a gazdagok felé, de erre nincsen szükség, mert a jegybank gyakorlatilag ingyen tud pénzt nyomtatni a kormányzatnak, amit a kormányzat beleköldhet a gazdaságba, mivel egyrészt munkahelyeket teremthet, másrészt pedig megfinanszírozhat fontos közcélokat.
Ugye ez a mítosz döntögetés ugye azt jelenti, hogy akkor valóban ha az inflációt meg tudjuk akadályozni, akkor nincsen forrásteremtési korlátja a társadalmi egyenlőség megoldásának, vagy egyenlőtlenség felszámolásának. Mégis miért nem vetik be ezt az eszközt? Miért egy válság idején vetődhet fel egyáltalán, és azért azt lássuk, hogy nagyon még nem alkalmazzák ezt a modern monetáris elméletet a jegybankok és az országok. Miért az volt a paradigma, hogy a deficit mítoszt azt érvényesíteni kell mindenáron?
Hát a vicces az, hogy alkalmazzák, tehát igazából, hogyha megnézzük a 2020-as évet, akkor a brit jegybank explicite kijelentette, hogy ő ezt fogja csinálni, tehát pénznyomtatással fog finanszírozni. Az amerikai Fed ugyan nem jelentette ki, de hát mindenki látja, hogy ezt csinálja, tehát irtózatos pénznyomtatásba kezdett, csak ugye nem óvodákat, bölcsödéket és iskolákat finanszírozott meg belőle, hanem a nagyvállalati szektor. Tehát azt mondta, hogy ő hajlandó bármilyen mennyiségben felvásárolni részvényeket és kötvényeket, magyarul a nagyvállalati szektor tőzsdének a bezuhanását akadályozta meg vele. De hát a Fed, az Európai Központi Bank is ezt csinálja, a japán jegybank pedig nagyon régen csinálja. Tehát az egész Abenomics, az ugye Shinzo Abe miniszterelnök politikája már több mint egy évtizede erről szól, a japán jegybank konkrétan felvásárolta a japán államadósság felét. Tehát a jegybankok csinálják ezt a pénznyomtatásból finanszírozást, csak nem arra fordítják, amire kellene, azaz, hogy érdemi közcélokra, hanem igazából ez is a nagyvállalati szektornak a kistafírozására megy. Most említetted az inflációt, emellett ne menjünk el, mert hogyha hallgat minket valaki, aki a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan tanulta, akkor az fog most motoszkálni a fejébe, hogy hát ez egy ilyen demagógia, mert hogy ebből semmi más nem lesz, csak hiperinfláció, hiszen hogyha több pénzt nyomtatok, ugye akkor a több pénz ugyanannyi terméket akar megvásárolni, abból hiperinfláció lesz. És hát valóban, amikor ezt ugye annak idején mondjuk gyarmati sorból felszabadult országokban diktátorok először megpróbálták, azaz, hogy ráparancsoltak az ottani jegybankra, hogy nyomtassa a pénzt, mintha nem lenne holnap, akkor tényleg hiperinfláció lett belőle, de a modern monetáris elmélet nem ezt mondja. Tehát nem olyan egyszerű ez a mondás, hogy akkor ugyanannyi kínálat mellett kell iszonyatos mennyiségű pénzt nyomtatni. Csak zárójelben jegyzem meg, egyébként nincs is hiperinfláció jelenleg, tehát azt mondtam, hogy ugye most is a jegybankok így válaszoltak, de egyébként defláció van Amerikában is, Kanadában is, nagyon alacsony infláció Japánban, defláció Európában, tehát valójában ugye ez a pénznyomtatás sem jelentett effektíve most hiperinflációt. Miért nem? Mert azt mondja ez az elmélet, hogy kontrollálni kell a kapacitásokat. Tehát ugye azt feltételezi a neoklasszikus főáram, amikor azt mondja, hogy hiperinfláció lesz belőle, hogy ugyanannyi kibocsátást fog kergetni több kinyomtatott pénz. De ennek nem kell feltétlenül így lennie. Ugye empirikus tény, hogy még a legjobb időszakban, még amikor konjunktúra van, amikor jól megy a gazdaság, akkor sincsen 100%-os kapacitáson a gazdaság, akkor is csak olyan 70-80%-os kapacitás kihasználtsággal működik. Amikor meg válság van, akkor meg kifejezetten lemegy 40-50%-ra. Ez a definíciója a válságnak, hogy nincsen elég kereslet. Na most én olyan vállalatot még nem láttam, ahol, hogyha azt mondjuk, hogy lesz több kereslet, akkor ne akarna többet termelni, tehát egész egyszerűen csak növeli a kibocsátását a cég, és ha több termék van, akkor nem lesz hiperinfláció. Tehát hiába lesz több pénz forgásban, de ha több termék van, akkor nincsen hiperinfláció. És hát ugye, ha állami dolgokat finanszírozunk meg, az állam meg kifejezetten tudja a kapacitását növelni. Mondok egy példát, tehát mondjuk építünk több kórházat, felújítunk több kórházat, de közben kevesebb stadiont építünk. Tehát tudjuk a kapacitásunkat úgy alakítani, hogy a forgásba kerülő pénz, amit nyomtatunk, az ne ugyanakkora kapacitást kergessen, vagy hogyha ugyanakkora kapacitást, ahogy mondjam, tehát egyik oldalról csökkentjük, a másik oldalról pedig növeljük, és így nem lesz hiperinfláció. Ez nagyon fontos hozzátenni.
Említetted, hogy a EKB is csinálja ezt a pénznyomtatást. A magyar kormány meglátólag nem, tehát legalábbis a költségvetési hiányt hagyja elszaladni, de közben, mintha nem nyomtatna pénzt, vagy nem kezd el kötvénykibocsátást csinálni, amit felvásárolna, tatna a jegybankkal, hanem mintha nyílt piacokról szerezni a pénzt. Ebből az van, hogy önállóan a Magyarország nem képes egy ilyen lépést végrehajtani, vagy nincs meg a hit a magyar gazdaság irányításában, hogy ebbe az irányba kellene elmenni?
A magyar kormány szerintem hiperkonzervatív gazdasági kérdésekben. Ugye ne felejtsük el, hogy hát ez utolsó pár évben, ugye azt hallottuk Matolcsitól talán nem, de Varga Mihálytól és Orbán Viktortól mindenképpen azt hallottuk, hogy ha válság lesz, akkor kiegyensúlyozott vagy pluszos költségvetést fogunk csinálni. Tehát válság esetén sem lesz deficit. Ezt hallottuk éveken keresztül tőlük. Most ez nagyon-nagyon rossz. Tehát ugye lehet, hogy első hallásra a hallgatónak felelősségteljesnek hangzik az, hogy valaki pénzügyminiszterként pluszos költségvetést csinál, hiszen úgy hangzik, mintha jól bánna az adófizetők pénzével, de a valóságban válság idején egy pluszos vagy nullás költségvetés, az azt jelenti, hogy az állam kiveszi a pénzt a gazdaságból adóztatással, ugye ezt a magángazdaságban nem tudja elkölteni, de maga sem költi el, és ettől lesz pluszos vagy nullás a költségvetése. Tehát azt az, amit elvett adóval és már a magángazdaság nem tudja elkölteni, azt ő maga sem költi el. Ezzel ront a helyzeten, tehát az egyébként is válságba kerülő gazdaságból még erőforrásokat vesz ki. A gyakorlatban ezt jelenti azt, hogyha pluszos vagy sem nullás költségvetés van. Kifejezetten deficitet kell csinálni válságok idején, ugye Paul Krugman, úgyis a híres amerikai közgazdász úgy fogalmazott, hogy válság idején a deficitek mentenek meg minket, hiszen a deficittel az állam új forrásokat enged a gazdaságba, olyan forrásokat, amelyek addig nem voltak ott, tehát serkenti kontraciklikusan a gazdaságot, erre van szükség. Az, hogy egyáltalán a magyar kormány elengedte a deficitet, tehát hogy lehet ma idén 2020-ban deficit, hála a jó Istennek, az lett volna még rosszabb, hogyha nem engedi el és pluszos költségvetésre törekedne. Ez vagy azt jelenteni, hogy brutális vágásokat csinálna, vagy azt jelenteni, hogy extra adókkal még súlyosbítaná a helyzetet. Tehát az, hogy legalább elfogadták, hogy nem kell nullás költségvetés, ez nagyon fontos. Az, hogy nem nyomtatnak pénzt és nem elsúlyozzák, megtehetnék egyébként. Tehát az az óriási előnye Magyarországnak jelenleg, hogy nincs benne az eurozónába. Tehát a jegybank akár képes lenne arra, hogy érdemben most ellensúlyozná a gazdasági recessziót, és mondjuk teszem azt egy kórházfelújítási programba kezdene, vagy a középületeknek a szigetelését javítaná, rengeteg dolgot lehetne csinálni erre, lehetne nyomtatni pénzt. Nem okozna hiperinflációt, hiszen gyakorlatilag embereknek munkát adna, akik jelenleg nem dolgoznak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt megtehetné a magyar állam, de nem teszi.
A második könyv, amit szóba hoznék, ez Zucman és Saez írása, az igazságtalanság győzelme. Erről is recenzió jelent meg nálunk, ez is a tetollatból. Ugye ennek egy alcíme az, hogy hogyan kerülik el a gazdagok az adóztatás, és hogyan lehet őket mégis megadóztatni. Ez visszatérő kérdés, és nem csak a magyar politikába, belpolitikába ez a fizessenek a gazdagok című szlogán, azért ez rendszeresen, főleg válságokkor megjelenik az amerikai sajtóban is, és általában azzal együtt, hogy néhány szupergazdag jelentkezik, és könyörög azért, hogy hadd fizessen most már több adót, mert tehát ez így fenntarthatatlan. De aztán ez ilyen ciklikusan megtörténik időközönként a közéletben, nyílt levelek jelennek meg, hogy a kérik a gazdagok, hogy hadd fizessenek több adót, aztán nem történik igazából ismételten semmi, aztán új válság, és újra megjelennek ugyanezek a nyílt levelek. Ez a könyv pont ezt boncolgatja, és tulajdonképpen a mai beszélgetésünk is ezt járja körül, hogy megint egy tabu kérdés, hiszen a felső osztály, aki monopolizálta a politikai piacot, illetve az azon lévő lehetséges versenyző termékeket, annak kellene most valóban felülvizsgálni a saját jól felfogott érdekét, és azt mondani, hogy ő többet fog jövőben beletenni a közösbe, de mégsem történik ez meg igazából.
Először is kik azok a szupergazdagok? Ugye a szupergazdagok kifejezést Piketty, Thomas Piketty híres francia közgazdász dobta be a Tőke 21. században című könyvével, ami, ha jól emlékszem, 2013-os, és azt mondja, hogy azok a szupergazdagok, akik gyakorlatilag a nemzetgazdaság vagyonának nagy részét átörökítik. Tehát akik olyan gazdagon születnek már, olyan gazdag családba születnek, hogy nem kell dolgozniuk, és hogy azt mondja, hogy gyakorlatilag véget ért a kapitalizmusnak az a korszaka, az a jóléti állami időszak volt, amikor valaki eséllyel mondjuk föl tudta dolgozni magát, és rengeteg munkával, jó üzleti stratégiával a gazdagok közé került. Az elitbe ma nem nagyon lehet bekerülni, és az a pénz átörökítésével megy tovább. Ők a szupergazdagok. És miért mondja néha néhány szupergazdag, hogy tessék már minket megadóztatni? Ez első hallásra ellentétesnek hangzik a saját érdekeivel. Azért, mert rájön arra, hogy ha az embereknek nincs pénze, akkor nincs fogyasztás. Tehát hiába lesznek ők szupergazdagok, de ha a társadalom nagy része nem képes megvásárolni azokat a termékeket, amelyeket ők termelnek, és szolgáltatásokat, akkor a gazdaság le fog lassulni, egyre kisebb lesz a növekedés, egyre kisebb lesz a profitráta, és hát ez mind-mind-mind látszik, hogy történik. Tehát egyre kevesebb szupergazdag lesz, egyre gazdagabb, de a gazdaság alapvetően megy bele a homokba. És ezért mondják néha. Na most mit mond Zucman és Saez? Ugye azt mondja, hogy nem véletlen, hogy Franklin Delano Roosevelt idején, az 1930-as években, tehát a nagy gazdasági világválság után, a legmagasabb adókulcsok, mondjuk a személyi jövedelem adókulcsai, azok 70-80-90%-osak voltak. Ezt már elég nehéz elképzelni, főleg Magyarországon, ahol ugye egy kulcsos is nagyon alacsony a személyi jövedelem adókulcs. Mondom, az Egyesült Államokban hosszú időn keresztül, 1960-as évekig 70% fölötti legfelsőbb adókulcs volt a szupergazdagokra, de egyébként hasonlóan magas volt Nagy-Britániában, Németországban és más országokban is. És ugye szépen a neoliberalizmus korszakában ezeket a legmagasabb adókulcsokat, mondjuk Thatcher, Reagan, stb. Alatt, 70-es évek végétől, 80-es évek elejétől, szépen lassan levitték. Sehol a nyugati országokban nincs olyan, mint Magyarországon, hogy egy kulcsos adó. Tehát egy kulcsos adót csak Kelet-Európában csináltak, és ott is egy csomó országban visszacsinálták, mondjuk Szlovákiában. De sehol a nyugati világban nincs egy kulcsos adó, viszont a felső adókulcsokat ott is lejjebb vitték. És az a helyzet, mondja Zucman és Saez, hogyha megnézzük a teljes adóterhet, tehát a különböző vállalati adókat, munkát terhelő adókat, stb. Stb., akkor ma már, így Trump idején, az amerikai gazdagoknak az adóterhe az kisebb, mint az amerikai szegényeké. Tehát nagyobb arányban fizetnek adót a szegények, mint a gazdagok, ami rendkívül igazságtalan. És azt mondják, hogy iszonyatosan nagy szükség lenne arra, hogy a szupergazdagokat megint magas kulcsokkal megadóztatjuk. Egész egyszerűen azért, hogy igazságos legyen a kapitalizmus. Nagyon fontos, hogy a szupergazdagokról beszélünk, hogy a Magyarországon az úgy került politikai kontextusba, hogy Botka László a legutolsó miniszterelnöki kampányban azt mondta, hogy fizessenek a gazdagok, és ez elterjedt ez a szlogán, hogy milyen felháborító dolgot mond, fizessenek a gazdagok. Az a probléma, hogy középosztálybeli emberek is úgy érezték, hogy őket a gazdagok körébe. Tehát soha nem mondta meg Botka László, hogy konkrétan kit tart gazdagnak és kit akar megadóztatni, és egész egyszerűen, hát relatíve közepes jövedelmű emberek is elkezdték azt gondolni, hogy akkor engem biztos meg akarnak nagyon adóztatni, biztos engem is gazdagnak tartanak, és ez a szlogen tulajdonképpen azt gondolom, hogy megbukott, ezért fontos, hogy a szupergazdagok fizessenek. Ugye, hogyha az előbbi beszélgetés részre visszautalhatok, mivel az állam nem utalódik rá arra valójában, hogy adókból fizesse a kiadásait, tehát nyomtathat, és nincs szüksége valójában az adókra, az adóknak egészen más funkciója van, tehát a modern monetáris elmélet sem mondja, hogy nincs szükség adókra. Az egyik funkciója az adónak az bizony az, hogy megfékezze azt az igazságtalanságot, hogy a szupergazdagok öröklés útján dominálhassák a kapitalizmust, és politikai befolyást szerezzenek, tehát ugye az egy ember egy szavazathoz képest aránytalanul nagy, tehát sok százezerszeres befolyást tud gyakorolni valaki a politikára, ha szupergazdag, és mondjuk egy Rupert Murdoch, vagy egy nagyvállalati szponzor, hogy ezt megakadályozza. És azt mondja Zucman és Sayers, hogy a 30-as években kifejezetten ez volt a célja a Roosevelt-féle adóztatási politikának, hogy a szupergazdagok rétegét bomlassza, és megakadályozza, hogy ők leuralják a politikát.
És akkor a negyedik könyv, amit szóba hoznék, ugye az elején azzal kezdtem, hogy Keltonnak a Deficit mítosza című könyv egy meghatározó írás volt az amerikai piacon, és azóta már elterjedve más baloldali körökbe is, és a magyar piacon egy hasonló írás jelent meg, ami nagyon jelentős hatással bírt, és nagyon sok beszélgetés követte, ez szerkesztő társunknak, Éber Márknak a Csepp című könyve. De Márkkal te is készítettél, de írtál talán recenziót, én forgattam vele egy podcast beszélgetést, és hát azóta a körbejárta az online sajtót és a print sajtót is ez a írása. Most egy recenzió, egy kritika jelent meg ezzel kapcsolatban a Mércén Szalai Erzsébet tollából. Van egy olyan kérdésre irányította rá a figyelmet, amit azt érezzük a mindennapokban, de mégsem tudjuk jól definiálni, hogy is néz ki a magyar társadalom jövedelmi egyenlőtlenségek, és tulajdonképpen társadalom jövőbeli kilátások szempontjából, és már ugye ezt Cseppként írta el, ami hogyha vizuálisan elképzeljük, akkor az előző részhez kapcsolódva egy nagyon vékony elitréteg, és egy nagyon széles alsó-középosztály jellemzi ezt. Mit gondolsz, hogy anélkül, hogy nagyon belemennénk magába a könyvbe, hiszen ezt többször is boncolgattuk, mi volt ennek a könyvnek az igazán sikere, ami miatt ilyen mértékben felkapta ezt a hazai közélet?
Igen, hát a már könyve konkrétan bestseller lett, az eladási listák élén van. Az, hogy Cseppként írja le a magyar társadalmat, nagyon fontos, hogy ennek a Cseppnek a felső szára az hosszabb, mint a Cseppnek a teste. Tehát ezt nagyon hangsúlyozza a Márk, hogy ez egy olyan Csepp, ugye a szupergazdagokra visszautalva, ahol hosszabb a felső kis vékony szára, mint maga a dagadt teste alul. Ami valami elképesztő egyenlőtlenségeket takar. Ugye azért két okból lett szerintem ez ennyire felkapott. Az egyik az, hogy Márk nagyon erősen érvel amellett, hogy itt osztályok vannak, tehát szemben azzal, hogy ugye akár a magyar szociológia is évtizedek óta alapvetően nem bolygatja ezt a kérdést, pedig alapvető feladata lenne a szociológiának, hogy folyamatosan kutassa a magyar társadalom osztályszerkezetét, a mobilitás, társadalmi mobilitás, tehát a szüleinkhez képest, vagy saját korábbi helyzetünkhöz való előrejutást. Nagyon-nagyon kevesen foglalkoznak sajnos ezzel, és szinte leálltak az ilyen típusú kutatások, ami egy elképesztő adóssága a magyar szociálpolitikának, szociológiának. És ugye azt sugallta nagyon hosszú időn keresztül a nyelvezet, hogy itt rétegekről beszélhetünk, ugye a réteg az abban különbözik az osztálytól, hogy a réteg az gyakorlatilag maga tehet a sorsáról. Tehát azt sugallja, hogy hát így minden társadalomban vannak szegények, meg gazdagok, ez természetes, normális, a szegény azért szegény, mert nem dolgozik eleget, lusta adott esetben, maga tehet róla a gazdag, meg azért gazdag, mert jól csinálja, amit csinál, megérdemli, stb. És ugye a Márk azt mondja, hogy nem, itt osztályokról van szó, és a szegény azért szegény, mert a gazdag nem ad neki lehetőséget, a gazdag pedig azért gazdag, mert kihasználja, kizsákmányolja a szegényeket. Ennek ezer fóruma van, ugye az egyik a munkavilága, ahol mondjuk, mondok egy példát, a magyar bérarány a GDP-hez képest, az ilyen 45-46%-on van, még mondjuk a holland bérarány az 62%-on. Tehát hogy lehet az, hogy lehet olyan kapitalizmus csinálni, mint a holland, ahol a munkások a GDP 62%-át viszik haza Magyarországon, meg csak 45-öt, és ez egyre kevesebb és kevesebb, ráadásul Magyarországon. Egyszerűen nagyobb a kizsákmányolás foka már a munkavilágában is. A másik ilyen meg ugye az újraelosztás terepe, ahol egész egyszerűen a felső osztály érdekeit reprezentáló politika 30 éve, és ez nem csak az Orbán rendszerben volt így, hanem korábban is így volt, hiszen nem adott elég forrást az oktatásra, az egészségügyre, a szakképzésre, és minden olyan alrendszerre, ami esélyt teremtett volna az alullévőknek, hogy fölemelkedjenek. Ebből az következett, hogy amikor viszont megmérték a társadalmi mobilitást, és jellemző, hogy ezt sem mi magunk magyarok csináltuk, hanem az Eurofound nevű írországi EU-s alap tulajdonképpen, akkor azt találták, hogy Magyarországon van a legkisebb társadalmi mobilitás, nincs még egy Európai Uniós ország, ahol kevésbé van esélye fölemelkedni a szegényeknek, mint Magyarországon. És ez azért van, mert kizárjuk a szegényeket, nem adunk pénzt, sőt, odaadunk pénzt, ahol már gazdagabbak vannak, tehát sokkal több pénzt adunk a jobb iskoláknak, stb. És azt gondolom, hogy ezeknek a kérdéseknek a feszegetése az, amiből elege van már a magyar társadalomnak, és ezért repült rá ilyen érdeklődéssel a Márknak a könyvére, mert végre valaki ezt rendesen leírta.
Ja, a hallgatóinknak próbáltunk felvillantani 3+1 írást, amelyet vagy az Új Egyenlőségben jelentek meg, vagy az Új Egyenlőség főszerkesztőjétől az elmúlt időszakban. És ahogy jeleztem a beszélgetés elején is, itt a végén szóba hoznánk azt a támogatói kampányt, amit elindítottunk a napokban, hiszen mi is szeretnénk stabil működést, szeretnénk, hogyha a kiszámíthatóan tudnánk a most már nem csak az online hasábukon megjelölő cikkeket, hanem már régóta YouTube videókról van szó, ha a vírushelyzet úgy adja, akkor visszaköltözünk az offline térbe is, két podcast csatorna is működik, illetve a Facebook oldalát is lehet követni az Új Egyenlőségnek, szóval több platformon is többféle vizuális audio, vizuális elemmel jelenünk meg. Mi ez a támogatói kampány, és mit szeretnénk elérni ezzel, mit várunk igazából az olvasóinktól, hallgatóinktól?
Szerintem nagyon egyszerűen meg lehet ezt fogalmazni, hogy az Új Egyenlőség célja, hogy olyan kritikus társadalomtudományt csináljon hétköznapi nyelvezetben, amelyik egyszerre tud kritikus lenni az állammal szemben, az oligarchákkal szemben és a nagyvállalatokkal szemben. Nagyon kevés ilyen van, azt nem mondanám, hogy mi vagyunk az egyetlen, de nagyon-nagyon kevés ilyen típusú sajtó van. A sajtó nagy része az alapvetően kormánypárti, egy kisebbik része liberális, ami elfogad támogatásokat, reklámokat, stb. Nagyvállalati szektortól, oligarcháktól mi nem fogadunk el, tehát nekünk kitűzött célunk, hogyha minket oligarchák finanszíroznának, vagy az állam finanszírozna, vagy nagyvállalatok finanszíroznának, akkor nem tudnánk kritikusak lenni ezekkel szemben. Mi ilyeneket nem tudunk elfogadni, ebből adódóan valamiből élnünk kell, és azt gondolom, hogyha a hallgatóink, az olvasóink azt gondolják, hogy fontos az, amit mi csinálunk, és szükség van egy ilyen hangra, ilyen írásokra, ilyen podcastekre, ilyen stúdióbeszélgetésekre, közbeszélgetésekre, akkor azt is könnyen beláthatják, hogy ez csak akkor tud működni, hogyha ők is beszállnak ebbe, és adnak nekünk pénzt arra, hogy ezt mi tudjuk csinálni. Ezért indítottuk a támogatói kampányunkat, az oldalunkon megtalálható, akár a nyitó oldalon fölül bal oldalt, ha rákattint valaki a támogatás gombra, de elég könnyen megtalálható. Relatíve próbáltuk egyszerűvé tenni a támogatást, Nagyon örülünk annak is, hogyha valaki csak 1000 forintot ad, ha rendszeresen ad 1000 forintot, annak még jobban örülünk természetesen, de ha valaki többet tud adni, annak is nagyon nagy hasznát vesszük, és jó dolgokra, értelmes dolgokra fogjuk költeni. Mi iszonyatosan, hogy mondjam, szűk költségvetéssel működünk, tehát semmi luxus kiadásunk nincsen, egész biztos lehet az, aki ad, hogy amit ad, azt mi csak arra fordítjuk, és totál értelmes célokra fordítjuk. És köszönjük szépen.
Valóban előre is köszönjük azoknak a támogatóknak, akik részt vesznek ebben a programba. Köszönöm szépen Pogácsa Zoltán főszerkesztőnek ezt a beszélgetést. Időközönként fogunk ilyet is csinálni, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszak meghatározó írásaira, amely az Új Egyenlőséghez kötődik. Köszi Zoli, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen.
Azoknak a hallgatóinknak, akik rendszeresen visszatérnek hetenként, azok tudhatják, hogy a végén a szokásos zárással kezdem. Egyrészt a minden pénteken jelentkezik a Zöld Podcast csatornánk. Szandra új témákkal, új vendégekkel várja a hallgatókat. Ezen kívül, hogyha valakinek van véleménye, akár a mai adással kapcsolatban, a támogatói programmal kapcsolatban, vagy úgy önmagában az Új Egyenlőséggel kapcsolatban, akkor azt a Facebook csatornánkon, illetve az info@ujegyenlosig.hu e-mail címen megteheti, várjuk ezeket a véleményeket, ezekből próbálunk tanulni, akár témák kapcsán pedig próbálunk olyan vendégeket hozni, akik iránt érdeklődés van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm a hallgatót.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az ujegyenlosig.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!